Na szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hát a nehéz részen túl vagyunk a Bibliaiskolában, hát a nagyon nehéz dolgokról beszéltünk elég sokat, és talán eleget is. Most néhány könnyebb téma van még hátra, de az nem azt jelenti, hogy kevésbé fontosak lennének ezek a témák. Ugye az egyik nagy téma, amiről nemrég beszéltünk, az a megszentelődés volt, amely arról szólt, hogy egyre jobban megismerjük az Istent, egyre jobban ismerjük meg az ő akaratát, és ennek nyomán egyre jobban látjuk azt, hogy hogyan kellene élnünk. És Isten ahhoz néhány eszközt ad. Néhány eszközt adott nekünk ahhoz, hogy őt jobban megismerhessük, és az egyik ilyen eszköz éppen a Biblia. A Biblia iskolánkat azzal kezdtük, hogy mit kell mindenképpen tudni a Bibliáról, aztán bibliaismereti sorozatunk volt, most pedig arról beszélünk a mai napon, hogy mit kapunk, amikor személyesen olvasjuk a Bibliát. Tehát mire jó a Biblia olvasás, hogyan épít bennünket, hogyan építi a hitünket az Isten a Biblia olvasás által. És ehhez két verset szeretnék felolvasni itt az elején a Timoteushoz írt második levélből, melyek föl is vannak tüntetve a lapon. Timoteushoz írt második levél harmadik fejezetéből a 16.-17. versét szeretném felolvasni, ahol Pál apostol leírja nekünk teljesen világosan, hogy mi hasznunk van abból, hogy van Bibliánk, hogy van írásunk. Azt mondja 2 Timoteus 3.16-tól, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. És akkor a Bibliaiskola legesleg elején beszéltünk az első részről, hogy mit jelent az, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hogy ugye minden szava mögött van az Isten lelke, az Isten lélegzete. Tehát bár emberek írták le, nem csak úgy kapásból írtak valamit, hanem azt írták le, amit Isten üzeni akart. Van, amikor ugye szó szerint idézték az Istent, és van, amikor ők fogalmazták meg az Isten akaratát, amelyet megkaptak, vagy felhatalmazást kaptak, például az Úr Jézustól. Az apostolok ugye ilyen felhatalmazást kaptak, hogy az Úr Jézus nevében írjanak és tanítsanak. Hát ezért mondjuk azt, hogy a teljes szentírás, tehát Mózes első könyvétől kezdve, egészen a jelenések könyveig, ez Isten igéje, Isten szava. Bár emberek írták le, de Isten annak a forrása. És miért érdemes ezzel foglalkozni? Miért érdemes ezt személyesen is olvasni? Ezt Pál apostol összefoglalja négy szóban. Mi az első a tanítás. Az igéjében Isten tanít bennünket. És érteni kell, hogy ez azt jelenti, hogy Isten elmagyaráz dolgokat, amelyekre saját magunktól nem jöttünk volna rá. Ilyen tanításra még Ádámnak is szüksége volt. Mert ugye Ádám lett, aztán még felesége is lett, de ő nem tudja, hogy hogyan lett. Meg ugye az a fa, ami előbb volt, mint ő, az honnan volt. Tehát még Ádámnak is szüksége volt arra, hogy Isten elmagyarázza neki a világot. Elmagyarázza, elmondja neki a teremtést. Tehát még akkor is, ha az ember nem esett volna bűnbe, még akkor is lett volna szükségünk arra, hogy Isten szóljon hozzánk. Hogy elmagyarázza azokat a dolgokat, amelyekre mi magunktól nem jöttünk volna rá. Tehát ezért olyan jó, hogy Isten már az első pillanattól kezdve szóban állt az emberrel. Hogy soha nem volt világ Isten igéje nélkül. Mert különben soha nem értettük volna meg sem a világot, sem önmagunkat, sem az Isten hozzáállását mi hozzánk. Ez az első nagy dolog. A Biblia hasznos a tanításra, és azáltal Isten az alapokra tanít bennünket, a helyes gondolkodásra tanít bennünket. Csak ugye, tehát a teremtés óta megtörtént egy-két dolog, hogy az ember nem marad meg azon az úton, amelyet Isten kijelölt a számára, és ezért nem csak ilyen pozitív tanításra van szükségünk, hanem feddést is kapunk bibliaolvasás közben. Amikor olvassuk a történeteket, akkor rádöbbenünk arra, hogy amit a Biblia leír, és ugye elég nagy része történetekből áll, amikor olvassuk a Bibliát, és olvassunk Ábrahámról, Dávidról, az apostolokról, akkor rádöbbenünk elég sokszor arra, hogy amit a Biblia leír, hát az olyan, amilyen az ember valójában. Tehát Ábrahám nem valami szuperhős, aki nagyon különleges dolgokat csinál, ha lassan, alaposan végigolvassuk Ábrahám történet, Dávid történetét, ha megnézzük, hogy a tanítványok hogyan viselkednek, akkor látjuk, hogy az nagyon is emberi, csak ugye a Biblia hozzáteszi, de ami emberi, az sokszor nem egyezik meg Isten akaratával. És így kapunk feddést, hogy felismerjük a történetekben azokat a dolgokat, amelyek ránk nézve is érvényesek. Hogy elég nagy az esélye, hogy mi sem cselekedtünk volna másképp az adott helyzetben. Csak éppen rádöbbenünk arra, hogy az nem egyezett volna meg az Isten akaratával. És így kapunk feddést. Amikor Isten megfedi az ő embereit, vagy az ő népét a Bibliában, akkor magunkra találunk, magunkat találjuk a történetekben. És így Isten közvetlenül hozzánk tud szólni. Akkor is, ha a Márkó Péter de Leóvan Vénen éppen nem szerepel a Bibliában sehol, de amikor olvasom a Dávid történetét, vagy ugye az egyik Zsoltárát, akkor rádöbbenek arra, hogy hát de Dávid olyasmit leírt, ugye Isten ihletére, ami rám néz és érvényes. És így tudjuk használni a Bibliát. Mert ugye, ha ez nem lenne, ha Dávid csak azt írta volna le, ami csak reá nézve lett volna érvényes, hát akkor minek olvasnánk Bibliát? Akkor ugye semmi közünk nem lenne hozzá. Hát akkor 4000 évvel ezelőtt történt valamit, vagy történt valami valakivel, hát és... De ezt már kinőttük, ugye, ahogy mondják, ugye, azóta fejlődött a világ, hogy mi mindent sokkal jobban tudunk, de aki három oldalt olvasott a Bibliából, az tudja, hogy hát olyan sokat azért nem fejlődött a világ, hogy amit Isten mondott Dávid életéről, Ábrahám életéről, a tanítványok életéről, az ránk nézve nem lenne érvényes. Vagy az a mostani világban másképp lenne. Nemrég beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag, amikor Ábrahám történetét végig olvastuk, rájövünk arra, hogy gyakorlatilag az ember minden fontos dolgot már tudott Ábrahám idejében is, 6000 évvel ezelőtt. Csak azóta több részletre derült fény. De olyan sokkal okosabbak nem lettünk. Amikor elvégeztem a Műszaki Egyetemet, akkor mellette újságíróként dolgoztam, és az egyik feladatom az volt, az egyetemi lapnak dolgoztam, és az egyik feladatom az volt, hogy minden héten megnézem, hogy miről doktorálnak az egész Műszaki Egyetemen, mert ugye a fizikusban az a jó, hogy elég sok mindenhez ért. Tehát, hogy meg tudja érteni elég gyorsan, hogy miről szólnak ezek a dolgok, és nekem ki kell találnom minden hétre egy-egy olyan doktori írást, amiről érdemes lenni ilyen közérdekű cikket is írni. És 93-94-ben kezembe került egy doktori, amiben valaki leírja, hogy pontosan a fizika szerint hogyan működik a biliárd. 1995-ben valaki leírja, hogy mi történik, amikor három golyó találkozik egy felületen. Ugye nem 1995 óta létezik biliárd, csak mondom. Hát ez már valamivel, ugye, Aki tud biliárdozni, nem biztos, hogy érti a fizikát, tudjátok, hogy mi az érdekes? 1995-ig soha senki nem írta le, hogy a fizika szempontjából hogyan működik. Ezért mondom, hogy olyan sokkal okosabbak nem lettünk, csak egyre több részletre derül fény. De a nagy kérdésekre már előbb is megvoltak a válaszok. Ezért olyan jó olvasni Bibliát, és rájönni arra, hogy tényleg azt írták le, ami nekünk is szól. És sok minden kimaradt a Bibliából, ami lehet, hogy csak Ábrahámnak, vagy csak Dávidnak szólt. De ami itt van a kezünkben, az az Isten igéje a mi számunkra is. És nem csak tanítást kapunk, hanem feddést is, amikor elhagyjuk a jó pályát. De ugye egy dolog, hogy fedést kapunk, hogy rossz irányba megyünk, tehát akkor jó lenne arra is tanítást kapni, hogy hogyan hozzuk helyre a dolgokat. És ugye ez a harmadik dolog, amit megtanulhatunk a Bibliából, ez a megjobbítás. Vagy ugye eredeti szó szerint javítás, mint ugye a javító intézetben. Mert ugye egy dolog az elnyevelnye, hogy elhagytuk Isten útját, ugye van-e erre megoldás? Ha a Szent Isten ellen vétkeztünk, akkor van-e erre megoldás? És kiderül, hogy van. És ugye csak a Bibliából derül ki, hogy van. És Isten adta a megoldást az ő egyszülött fiának a vérében. Aki azért lett emberré, azért öltött testet, hogy odaadhassa a testét, értünk. És ugye azt is csak a Bibliából tudjuk meg. Erre ember soha nem jött volna rá, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy ő magára vállalja a mi bűneinket. És segít abban, útmutatást ad abban, hogy hogyan erősödjünk a hitben, hogy ugye az ő útjának az elhagyása után vissza tudjunk térni, és ott is tudjunk maradni. Az a megjobbítás. És van egy nagyon szép példa arról, hogy milyen értékes a Biblia. Ugye most nálunk a házban felújítás zajlik. Ami azt jelenti, hogy a két első szobát teljesen felújítják. Kiderült, hogy nagyon vizes volt a vertfal, meg minden más, és ugye a villamosrendszert kicseréljük. Tehát nagy munka, nagyon poros, bajba vagyunk. De hát ez egy felújítás. De ugye ennek van egy bonyolultabb, vagy egy szebb változata, amikor ugye csak a külső négy fal marad állva, és azon belül minden más lesz. Tehát a vertfal helyett tégla, meg ugye, tehát az az igazi felújítás. Ugye az több, mint amikor csak egy-egy helyiséghez nyúlunk, és ugye abból is van két változat. Mert ugye lehet a házat, a komplett házat tetővel együtt ugye kínai anyagokkal felújítani, olcsó, persze, és akkor 3 év múlva ugye csinálhatjuk újra olcsón. Vagy pedig, mit tudom én, nyugatról hozunk be anyagokat, és akkor hát drága lesz, de ugye 35 év múlva is légkalapáccsal kell összeverni a házat, ha valamit akarunk újítani rajta. Tehát van a felújítás, van a teljes felújítás, és akkor van az igazi felújítás. És amikor a Bibliából kapunk útmutatást arra, hogy hogyan javítsuk meg az életünket, az éppen az a harmadik kategória. Hogy nem egy-egy területre ad Isten belátást, hogy egy kicsit kevesebbet kellene lopni. Vagy egy kicsit jobban kellene foglalkozni az emberekkel. Hanem mennyei tanácsot kapunk az egész életünkre nézve. Tehát ugye ez az életünknek a teljes felújítása. Nem emberi tanácsokat kapunk, nem világi tanácsokat kapunk, hanem a mennyből kapunk útmutatást arra, hogy hogyan kellene az egész életünket felújítani, ugye azzal a garanciával, hogyha ilyen elgondolás szerint nyúlunk hozzá, Isten azt meg is áldja. Ezért olyan jó Bibliát olvasni. Hogy ez nem pszichológia, nem szociológia, nem az egész emberiségnek, az átlagának a tanácsa, hanem ez Isten tanácsa, ami 100%-osan működik, mert ő adja hozzá az állást. Csak akkor komolyan is kéne lenni. És így kapunk nevelést. Ugye az a negyedik dolog. Isten nem csak tanítást ad olyan dolgokban, amelyekre mi magunktól nem jöttünk volna rá, nem csak feddést ad, amikor eltérünk az útjáról, nem csak kínálja a megoldást, hogy hogyan javítsuk meg az életünket, hanem komplett nevelést ad nekünk. Hogy fel legyünk készülve olyan helyzetekre is, amelyeket el sem tudunk képzelni most. De ahhoz ugye az kell, hogy amit már megtanultunk, amiből már kiderült, hogy bármit mond az Isten, mindig igaza van neki, hát akkor, amikor egy teljesen váratlan helyzetbe kerülök, akkor is biztos lehetek benne, hogy amikor megkeresem rá a választ, vagy a megoldást az igében, akkor is a megfelelő útmutatást kapok. És ez az a nevelés, hogy Isten előre mutat olyan helyzetekre az igében, amelyeket mi el sem tudjuk képzelni, hogy fel legyünk rá készülve. És ezért nem kell meglepődni, amikor meghal a gyermekünk például. Ezért jó egy bizonyos rendszer szerint olvasni a Bibliát. Tehát nem csak éppen az éppen aktuális kérdésemre keresni a választ, mert akkor ugye éppen a nevelés kimarad. Akkor nem adunk lehetőséget Istennek arra, hogy amikor valamilyen rendszer szerint végigolvassuk a Bibliát, hogy ő egyszerre mindenre készüljön fel bennünket. Viszont ez az ő akarata. Ezért van a Biblia. És akkor nagyon fontos, amit Jakab apostol ír, mert ugye mindezek után gondolhatjuk azt, hogy hát aki sokat olvassa a Bibliát, abból majd teológus lesz, hogy minden kérdésre tudja a választ. De nem azért kaptuk a Bibliát. Tehát nem azért, hogy nagy legyen a fejünk, vagy tele legyen az agyunk. Jakab hozzátesz egy nagyon fontos útmutatást levele első részében. Ugye csak néhányat kell lapozni, akkor ott vagyunk Jakab levelében. A lényeg ugye itt le van írva a lapra, de fölolvasom az egész szakaszt. Jakab levele első fejezetének a 22. versétől azt olvasjuk. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Vagy a legnehezebb feladat egy festőnek az, hogy önarcképet fessen. És szerintem a világon senki, aki ezt tükör nélkül csinálna. Ha belenéz az ember a tükör, hogy milyen vagyok, akkor kezd festeni. De hát ha nem lenne ott a tükör, hogy állandóan megnézhesse, hogy jól csinálom-e, hát akkor egy elég torz kép kerülne a vászonra. Magamat sem tudom leírni. És ugye mindenki tudja, hogy amikor fényképet nézünk magunkról, hát mintha az nem is mi lennénk. Ugye mindenki felismer bennünket a képen, csak mi magunkat annyira nem, hogy nem szeretnénk, hogy tényleg tettet ilyen vagyok. Úgy nézek ki, mások így látnak engem, mert én magamat nem úgy látom. Sokkal szebbnek látom magamat. Ehhez hasonlítja itt Jakab apostol a Biblia olvasást. Ha csak azért olvasom, hogy olvassam, aztán elteszem, akkor semmi haszon nem lesz belőle. Akkor legközelebb, amikor előveszem, hát mintha még soha nem olvastam volna a Bibliát. A Bibliát nem elsősorban azért kaptuk, hogy olvassuk, hanem hogy olvasva megtegyük. megtegyük azt, amit megértettünk belőle. De ahhoz kell a Bibliát olvasni, mert különben nem tudjuk, hogy mit üzen az Isten. De a kérdés soha nem az, hogy én tudom-e, hogy mit mond a Biblia. A kérdés mindig az, hogy megteszem-e. De nem tudom megtenni, ha nem értem. Nem tudom megtenni, ha nem olvasom. Ezért szükségünk van arra, hogy foglalkozzunk a Bibliával, szükségünk van arra, hogy forgassuk, olvassuk, de értelemmel. És, hogy az imádságban is mondtam, maradnak titkok. Nem azért kaptuk a Bibliát, hogy mindent megértsünk. Vannak olyan dolgok, amelyekről beszélhetünk, vagy amelyekre vannak utalások a Bibliában, de komplett megoldást nem kapunk. Azért, mert Isten úgy gondolta, hogy vagy a többit majd útközben megtanuljuk, vagy pedig arra, mert nem érdekes. Azt is el kell tudni fogadni, hogy vannak olyan dolgok, amelyekről beszél a Biblia, de nem értjük. Ugye a Szent Háromság mindig a legszebb példa, hogy egy Isten van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, de nem három Isten, hanem egy. Hát tehát a három az nem egy. Nem tudjuk, hogy ez hogy van. És mondhatjuk azt, hogy hát az Isten önmagában olyan, mint a Földön egy három főből álló szeretett közösség. Akkor még mindig fogalmunk nincs, hogy ez hogy van. Csak valamit mondtunk róla. De hát, ha következetesen végigolvasom a Bibliát, akkor ezt találok. Megértem? Nem értem meg. Sokkal többet tudok róla mondani? Hát, tudnék, de sem értelme. Ez van. Kész. És akkor zárjuk le a témát, és akkor lépjünk tovább. Tehát vannak ilyen dolgok, lesznek ilyen dolgok. De ami fontos belőle, azt meg fogjuk érteni. Mert ugye arra, hogy azért küldte el az Úr Jézus a Szent Lelket, hogy megértsük azokat a dolgokat, amelyeket valóban meg kell érteni. Tehát remélem, hogy ezek után mindenki fontosnak tartja a bibliolvasást, akkor már ugye csak az a kérdés, hogy akkor hogy csináljuk. És akkor két fő pontban foglaltam össze néhány fontos megjegyzést, hogy mint ahogy a minden más fontos dolog is, a bibliolvasást tervezni kell. Mert ha nem tervezem be az életembe, akkor lehet, hogy kimarad. Ha fontosnak tartom a bibliaolvasást, akkor végig kell gondolnom, hogy akkor ezt hogy fogom csinálni. Én fontosnak tartom azt, hogy valamikor egy héten a család közösen is olvasom Bibliát. Hogy a gyerekek úgy nőjenek föl, hogy lássák azt, hogy mi olyan családban élünk, ahol nem csak a lelkésbácsi felolvassa a Bibliát, vagy a hittanórán előkerül a Biblia, hanem rendszerességgel, mondjuk hetente legalább egyszer, leülünk apuval, anyuval, elővesszük az elején lehet, hogy gyermekbibliát, közösen olvassuk, és utána beszélünk róla. Miről szól ez? Mi történt? Ez miért fontos? Persze mindenki ugye a saját szintjén, egy 3 évessel más, hogy kell ezt megcsinálni, mint egy 12 évessel, a 14 éves lehet, hogy már nem is akar egy darabig, mert... De hát a családban legyen ez alap. Mi holland reformátusok a feleségemmel úgy nőttünk föl, hogy minden fő étkezés után volt közös bibliolvasás, amikor a családfő fölolvasott egy részt a Bibliából. Tehát apu, ha ott volt, ha nem volt ott, akkor anyu. Ez egy ilyen tipikus holland szokás. És a nagyapámtól azt tanultam, hogy a desszert előtt kell a Bibliából felolvasni. Nem értettem, hogy miért, de rájöttem most arra, mert ugye desszert után csináltam, mert én jobban tudom, hát nagyapám mit tud. Hát ugye az édességtől valahogy valami nem jó itt a hangszálakkal, de sokkal jobb ezt édesség előtte. Jó, mi is így csináljuk. De nem törvény, ugye az nincs benne a Bibliában, hogy már pedig ugye a meleg étkezés után a bárkora fel kell olvasni a Bibliát. Nem. De mi ezt így csináljuk. Hogy megvan az időpont a közös étkezés után. És mi úgy csináljuk, hogy én felolvasom a magyar fordítást, jön nekem megnézni a holland fordítást, és akkor utána megbeszéljük a különbségeket, mert vannak. Vagy megbeszéljük, hogy milyen érdekes, hogy most tűnt fel nekünk ez vagy az éppen aktuális szakaszból, és mi úgy végigolvassuk. Aztán, ha végeztünk, akkor megkezdjük újra, újból az egészet. Tehát ez egy rendszer. És külön-külön is olvasunk Bibliát minden nap. És hát van, aki azt mondja, hogy az igazi keresztény reggel olvassa a Bibliát, és pedig reggel előtt. Hát azt kell tudni, hogy én például személy szerint tipikus éjjeli bagoly vagyok, tehát a kávé előtt ne zavarjon senki, mert akkor még nem vagyok magamnál. Tehát tudnék reggel 6 órakor Bibliát olvasni, én akkor úgy járnék, mint az ember, aki a tükörben néz, hogy 7-kor már se tudom, hogy mit olvastam. Én, a feleségem megőrült, amikor ez kiderült, én este tervezem a következő napot. Tehát lefekszem, csak végig gondolom, hogy mit kellene még csinálni, lehet, hogy még is kirohanok az ágyból, vagy ezt még azt még előkészítem, vagy meg akarom beszélni a feleségemmel, önök azt mondja, hagyjál engem, ma este van, tehát én aludnék. És ezért nekem az lett a szokásom, hogy én este olvasom a Bibliát, személyesen. 1-2-3 fejezetet, amennyi belefér. Azért, mert akkor tud Isten a leghatékonyabban úgymond beleszólni az életemben. Akkor én is tervező programmódban vagyok, hogy akkor gondolom végig a következő napomat, vagy a következő hetemet. De ugye ez mindenkinél máshogy van. Tehát ismerek olyan asszonyokat, akik azt mondják, hogy hát ő inkább 5:30-kor kell fel, hogy egyedül el lehessen a konyhában, és akkor mielőtt elkészíti a reggelit, elolvassa a Bibliát. Van ugye az a édesanyja, aki azt mondja, hogy először gondoskodom arról, hogy mindenki ott legyen, ahol a helye, tehát a férjem a munkahelyén, a gyerekek az iskolában, és utána előveszem a Bibliát. És volt egy fiatal barátom, aki azt mondta, hogy hát ő egyáltalán nem talál a megfelelő időpontot, és akkor hát közösen megbeszéltük a napját, és kiderült, hogy mégis volt ilyen volt pont az életében, amiben beleférne egy kis bibliolvasás mondjuk. De hát ezt mindenkinek végig kell gondolnia, hogy mikor van a megfelelő időpont, amikor tényleg oda tudok figyelni, hogy vajon Isten mit szól hozzám. És a második kérdés, hogy hol, és akkor azt szoktam tanácsolni, olyan helyen, ahol koncentrálni tudok az igére. Pest környékén egy néni panaszkodott nekem, hogy hát ő reggel szokta a Bibliáját olvasni, amikor ugye bevonatozik Pestre. Minden ismerősével. De hát ő nem tud oda koncentrálni. Mondom, hát nem csodálkozom rajta, mert ugye az ismerősök kibeszélik akkor a szomszédokat, tehát akkor ugye oda is kell figyelni. És persze, hogy akkor nem figyelek oda. Akkor nem lenni ott talán a visszaúton olvasni? Vagy olyan helyet keresni a vonaton, ahol éppen nincsenek ismerősök? Mert ugye azt akarom, hogy ez szóljon, és semmi más. Mennyi időt szálljunk rá? Erre azt szoktam mondani, amennyi elég. Mert az az érdekes, hogy minden bibliai könyvnek megvan a saját ritmusa. Ugye Mózes első, második könyvéből olyan érdekes történetek vannak, abból nem lehet egy fél fejezetet olvasni például. Hogy az a ritmus, vagy a könyv azt a ritmust adja, hogy hát egy ilyen 5 fejezetet kellene olvasni, hogy egybe lássam a történetet. Viszont, ha valaki próbálná a példabeszédek könyvéből 5 fejezetet olvasni, hát az nagyon rosszul járna. Mert ugye a harmadik mondat után már tele van a fejem. Hogy ez mit jelent? Miről szól? Mit kell ebből megérteni? Ezért szoktam azt mondani, hogy minden bibliai könyvet a saját ritmusába kell olvasni. Tehát elkezdődik egy történet, lezárul egy történet. Ugye a Zsoltárok könyvénél teljesen világos, hogy kell olvasni, ugye egy Zsoltárt egy napra. Hát úgy lenne érdekes. A példabeszédek könyvet úgy talán érdemes olvasni, hogy két mondatot egy napra. És akkor is tudok elgondolkodni estéig. De mondom, vannak olyan tört, ezt a könyvét, hát lehet, hogy egyfolytában végigolvasa valaki. Mert úgy adja a könyv a ritmust. Tehát úgy kell rákészülni. Ha kevés időm van, akkor a Zsoltárok könyvét vehetem elő. Vagy a példabeszédek könyvét, vagy valami mást. Ha tudom, hogy több időm lesz, akkor lehet, hogy inkább Ószövetségben, vagy Rúszövetségben valami összefüggő történetet akarok olvasni. De azt szoktam javasolni, hogy ha komolyan akarjuk venni a bibliolvasást, akkor mit olvassunk, ugye a következő pont, egész Bibliát olvasni. Nem csak Új Szövetséget például. Mert az Új Szövetséget nem lehet érteni Jó Szövetség nélkül. Persze, vannak olyan fejezetek, ugye az ember lelkesen belekezd a bibliolvasás, a teremtés történet, jaj, de jó. Ja, még egyszer, bűnbeesés, az is jó. Aztán ugye jön az első felsorolás, hogy kinek az apja volt, ja, hát lapozunk. Vagy az elsőt lehet, hogy még végigolvasuk. De akkor valamikor, ugye olyan Mózes más harmadik könyvének az elején, az első 12 fejezet arról szól, hogy kinek a kicsodája. Hát abban már elég sok embernek beletört a bicskája. Tehát ha olyan részhez érek, amiről egyszerűen nem ért, amit nem értek, hogy ezt most miért kell olvasni, vagy azt gondolom, hogy annak mi is értem, akkor lapozom. És akkor keresem a következő helyet, ahol újra van olyan, amit értelmesen lehet végig olvasni. Aztán valamivel később, vagy egy prédikációban a lelkész úr azt mondja, hogy azért vannak nagyon érdekes összefüggések ilyen nemzetség táblázatokban, mert ha a Rut könyvének a végén megnézzük, hogy kik vannak felsorolva, és utána nézzünk, hogy ki kicsoda, akkor egy komplet képet kapunk arról a családról, ami nagyon érdekes meg. És akkor lehet, hogy kaptunk egy impulzust arra, hogy na tényleg, az életben egyszer, vagy kétszer érdemes ilyen nemzetségtáblázatokkal foglalkozni, de hát ez nem ilyen napi olvasmány, az ilyen kutatásnak a dolga. De ha már elhatároztuk, hogy az egész Bibliáról szeretnénk képet kapni, akkor legyünk olyan fegyelmezettek, hogy mindig egy könyvet olvasunk végig. Ugye nagyon jó, vagy nagyon érdekes írásmagyarázatok vannak, ilyen kis füzetek, mai ige például, tudom ajánlani egyébként, mert érdekes dolgok vannak benne, de aki így olvassa a Bibliát, soha nem jön rá arra, hogy mik az összefüggések. Mert ugye minden napra más ige van, más vers. Akkor valahogy azt is meg kell oldanunk magunkban, hogy végigolvasunk egy bibliai könyvet, mert akkor látjuk abban az összefüggést. Aztán majd a következő és a következő. És akkor egy-egy napra, ahogy mondtam, összetartozó szakaszokat érdemes olvasni, mindig a könyv saját ritmusában. A második kérdés, ami a bibliolvasással kapcsolatban felmerül, az a megértés. Hogy fogom megérteni a Bibliát? És ahogy elmondtam, az Úr Jézus éppen azért küldte el a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket a megértésben. Tehát okos vagyok, amikor a bibliolvasás előtt kérem Isten segítségét. Ahogy ugye itt is mindig szoktuk. Lehet ezt egy rövid fohászban is, majd hát ugye most nyitom a Bibliát, csak kérem Isten segítségét, hogy ő értesse meg velem azt, amit meg kell értenem. És akkor megvan az eleje, aztán olvasom a szakaszt, amit éppen kinéztem magamnak, aztán nagyon fontos, hogy utána nem szukjuk be a Bibliát, hogy jó, akkor elolvastam. De jó, akkor ilyen napi feladat lesz belőle. Ugye a számítógépre lehet feltölteni a Biolka nevű programot. A Biolka az a Biblia olvasó kalauz. Biolka. És akkor ugye, elindítjuk a számítógépet, és akkor megjelenik a napi ige. És több ismerősöm azt mondta, hogy ő rájött arra, hogy az ötlet jó, csak a gyakorlatban az történik, hogy az ember végigolvassa a szakaszt, aztán ugye X bezár, aztán kezdi a munkáját. És mi marad ki az egészből? Ugye? A gondolkodás. És egy idő után az ember csak ilyen megszokásból olvassa a szakaszt, de ugye utána olvassa az e-mailjeit, meg a hírlevelet, meg a mit tudom én, mit csodát, és már elfelejti, hogy hát akkor ilyen feladatszerűen olvassa a napi igét, csak éppen a megértés marad ki. Ezért, ha már személyesen olvasunk Bibliát, legyen egy kis időnk arra is, hogy elmélkedjünk rajta. Tehát amikor végig olvastuk, két kérdést tegyünk fel maguknak. Egy. Mi volt a szakasz üzenete akkor, amikor először elhangzott? De mi történik? Isten mit mond? Isten mit üzen? Vagy olvasunk egy leírást Dávid életéről, ez miért van ott leírva? Ez miért fontos? És a második kérdés, ugye, utána, hogy akkor mit kezdjek az üzenettel? Ha megértettem, hogy ez a szakasz mit mond, akkor már a következő kérdés az, hogy akkor az nekem mit mond. És nem biztos, hogy ez a napi parancs úgy mond. Lehet, hogy csak valamit megértettem az életből, valamit megértettem Istenről, vagy magamról, lehet, hogy nem tudom délután azonnal használni. De az az érdekes, hogy rá fogunk jönni arra, hogy vannak ilyen helyzetek, hogy éppen tegnap előtt olvastam valamit, kaptam egy kis útbaigazítást az Istentől, és az elején nem értettem, hogy mire jó, és akkor hirtelen ilyen helyzetben vagyok. Tehát ezért jó egy kicsit elgondolkodni rajta, hogy ez miért van a Bibliában, ez mit jelent nekem. Kellene valamit változtatnom, vagy valamit beismernem Istennek, vagy valami gond van a gondolkodásomban. És akkor ugye leülekszik egy kicsit. És akkor már megtettem egy lépést ahhoz, hogy ne csak olvasom a Bibliát, hanem megtegyem azt, amit megértettem belőle, mert ugye az a cél. És ha még mindig nem értem, bár próbáltam megérteni a saját fejemmel, akkor ott vannak még a segédeszközök. Ugye az elsődleges segédeszköz a tiszteletes úr. Ugye azért tartjuk. Hát ha valamit nem értek, fölhívom. Vagy leírom magamnak, hogy hát majd vasárnap, vagy kedden, biblióra után meg kellene kérdezni a tiszteletes úrtól, hogy is van ez. Hát az a munkája. Tehát ezért járt egyetemre, ő mindent tud. És ha nem, akkor van egy ismerőse, akinek van egy ismerőse, aki olvasott valamikor egy könyvet arról, hogy arra nincs is válasz. Tehát ugye az az elsődleges segédeszköz, ha szabad így mondanom. De van más is, ugye rengeteg könyvet adtak ki ilyen biblia magyarázatokkal. Hát ha már elköteleztem magamat amellett például, hogy a Mózes ötvényét akarom végigolvasni, akkor az internetről rendelhetek, vagy a keresztény könyves boltban körülnézhetek, hogy van-e olyan könyv, amely minden szakaszra ad egy kis magyarázatot. Ugye gyakorlatilag a református biblia olvasó kalauz, a nagy, ugye az olyan, hogy minden napra ír egy szakasz, mindig ugye összefüggő bibliai könyveket olvasunk, és a lelkész a napi szakaszhoz ír egy rövid magyarázatot. Tehát vannak ilyen nagyobb könyvek is, ahol valaki még részletesebben leírja, és rengeteg ilyen lehetőség van, tehát csak azt a könyvet kell megtalálni magunknak, ami megfelel a mi igényeinknek. A református új a Biblia olvasó kalauz mindenképpen tudom ajánlani, mert az mindig ad segítséget. Aztán, ha valaki még részletesebb információra vágyik, akkor vagy hozzám jön, vagy a tiszteletes úrhoz megmutatja a könyvtárát, hogy milyen lehetőségek vannak. Én nem adok kölcsönkönyvet egy barátoknak sem, de akkor tudok címeket ajánlani, mert én úgy jártam, hogy a fél könyvtárom a fél világon van lassan, és soha nem kapom vissza, mert az egyik lelkés barátomnak volt egy táblája a könyvtárában, hogy szép könyveim vannak, de nem adom oda senkinek. Igaza is volt. De ha szükségünk van segítségre, akkor minden lehetőség megvan arra, hogy tényleg mi is megértsük a Bibliát. Aztán, hogy hogyan alkalmazzuk ezeket a dolgokat, amelyeket megtanultunk a gyakorlatban, ugye ez már rajtunk múlik.